Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, s a világ dolgairól.
Jó estét kívánok! Ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik napközben hallgatják a műsorunkat. Fehér László a vendégem a Dobszerdában. Fehér László kosudias festőművész. Nagyon-nagyon régóta alkot, sok ezer kép van a történetében. Egyik izgalmasabb, mint a másik. Mind nagyon különleges, mind egyedi, mind Fehér Lászlót jelenti, és erről fogunk most beszélgetni, hogy ki is ez a Fehér László, mert ugyan azért Magyarországon ezt nagyon sokan tudják, de félek, hogy nem elegen, és most segítünk, hogy még többen megtudják. Az apropó egy éppen a napokban nyílt jelentős kiállítása, leginkább a legújabb művekből, de talán van köztük egy-két régebbi. Visszatekintés, egy kicsit emlékkeresés, legalábbis én így éreztem, és címében is, mint az benne lett volna, az Enspach galériában, ott az Örök Mécsesnél, a Hold utca környékén. Az volt az örömteli benyomásom, hogy egy hosszú betegség után úgy tértél vissza, ahogy a népmesében, amikor a békából királyfi válik, hogy még jobb állapotban, mint valaha. Ezt én jól látom, igen, a festményeid
igen.
alapján.
Igen, tulajdonképpen a betegség az arra készteti az embert, hogy hirtelen átgondolja a jelenét, jövőjét, és akkor úgy tűnik, hogy nagyon kevés ideje van az embernek, mert ez a 72 év is olyan gyorsan elrepült, hogy egyszerűen még 30 vagy 40 évesnek érzem magam, és soha nem gondolok bele, hogy már ennyi éves az ember. Mindig úgy nézem a tévében ilyen nyugdíjas adások, nyugdíjas klub meg, és akkor hirtelen rájövök, hogy hát én idősebb vagyok, mint azok a képernyőn a nyugdíjasok. Úgyhogy ez arra készíti az embert, hogy átgondolja az egész életét, és csak azért is még inkább rákapcsol erre, hogy még kihoz sokkal többet önmagából, és az igazság, hogy most még felszabadultabb, még bátrabb, még oldottabbak a képek, ezt meg is jegyezték ott a kollégák, hogy mennyiben felszabadultabbak és oldottabbak a művek.
Ráadásul nagyon sok benne a tőled megszokott humor faktor. Ezt a nagyon jó fajta ambivalenciát érzem rajtuk, hogy van bennük nagyon szuggesztíven valamilyen fájdalomközlés is, szomorúság, az elmúlásra való utalás nagyon gyakran, miközben nagyon jókat lehet rajtuk nevetni, ugyanazon a képen.
Igen. Gondolom, hogy erre jobb leszek jövőre, színű képre gondoltál.
Például, amelyiket Dragomán alapul választotta a megnyitó szöveghez.
És annak az eredeti története, mert Dragomán egy nagyon érdekes ügyet hozott ki a dologból, de hogyha az elejéről kezdem, akkor tulajdonképpen vissza kell menni az 50-es évekbe, amikor többször mentünk a nagymamámhoz a Dácra, és akkor már tégen laktunk, és délután este fele, úgy emlékszem, hogy akkor jöttünk a vonattal, a Szabadbattyánnál szálltunk le, és emlékszem a 424-es hihetetlen sipítását, vagy valósággal ordított a vonat ezzel rajta a nagy vörös csillaggal, és akkor én mindig elkezdtem sírni, hát kisgyerek voltam, és annyira zavart ez a hatalmas hang, ami ottan kiadott magából a vonat. Ilyen sziklakertek voltak a vasútállomáson, ilyen kis nyuszifűszerű növények voltak benne, vagy virágok, és akkor egy levelet nekem óvatosan letépték, és a kezembe adták. És akkor fogtam, és fantasztikus volt, és akkor így megbékéltem egy kicsit, és akkor nem volt még akkor buszjárat, mert csak 5 óránként jár, vagy nem tudom hány óránként, és akkor elindultunk befele Szabadbattyából Tácra. És emlékszem arra
gyalog.
És emlékszem arra az alkonyra, amikor tulajdonképpen mai napig egyszerűen a felhők lent voltak a földön. És úgy úsztak, és mi elindultunk a felhők közé. És a felhők között jártunk, én apám nyakába ültem, fogtam a fejét, és előre tekintettem, és előttem volt ez a vöröses, izzó alkonyi este, előtte ezekkel a földön kúszó felhőkkel, és ezzel mentünk be a nagymamámhoz. Hogy miért mondom ezt? Azért, mert az egyik szereplő ide jön Tácra, apámnak az egyik legjobb barátja tulajdonképpen, és amikor meglátta, hogy én ott vagyok, anyám, stb., és azt mondta, hogy hát most már ő is kedvet kapott, hogy megnősüljön. És visszament Debrecenbe, és megnősül.
Tényleg?
Igen.
De a ti családotok harmóniája ilyen erős kisugárzással volt, és hatással?
Igen, ilyen hatással volt az Imre bácsira. És aztán most fölbukkant a fia Attila, aki újságíró, aki a Hrabál könyvet írta, és több könyvet írt, meg különböző cikkeket ír, és eljött hozzám, hogy csináljon velem egy interjút. És akkor beszélgettünk a múltról, amikor ott voltak nálunk, akkor ők már 4-5 éves kisgyerekek voltak, és mondom neki, hogy nincs abból az időből neked egy-két felvételed, mert annyira izgat, még mindig előttem van ez a múlt. Azt mondja, de küldök majd egy párat át, majd nézek, biztos van ott az archívumomban, majd körülnézek. És akkor ezek ilyen kis amatőr felvételek voltak, amit valószínűleg tanuló csinált, vagy valamelyik kollega épp
az Imre bácsira.
És egyszer kezembe akadt, hogy jobb leszek jövőre. Hát az megdöbbentem, mondom, fantasztikus, micsoda poén, benne van minden, múlt, jelen,
jövő.
De mi volt
a képen? Mit lehetett látni?
Hát az Imre bácsi tanít egy gyereket. A táblánál
tanárként áll. Van ott.
Igen, egy táblán. Hát ő egy nagy tudású történész, aha, kutató, szóval ő is összemírt könyveket, és fantasztikus, okos ember volt. És akkor ez a kis elhomályosult, kicsit olyan elszürkült felvétel a kezembe került, ez lehetett ilyen 5 centi, 10 centi, kis pici régi archív, amit majdnem ilyen pajtásgépet csináltak, és mondom, ezt én meg fogom festeni, ebben minden benne van. És megfestettem. Tulajdonképpen érdekes, hogy a Drangomán egy egész más történetet fűzött föl erre a
igen,
a
mert képre, én novellával nyitottam
mint amit amikor én megfestettem. A másik kép szintén, ami mellette van, az is a családról szól. 59-ben játszódik, és emlékszem rá, amikor Dégen kivonultunk az udvarra, és akkor a Sanyi bácsi a kis önkioldó gépét leállított, és azt mondta, gyerekek, most mindenki mosolyog, és gyorsan odafutott ő is, és beállt a képbe. És akkor kattant ez a felvétel, amin rajta van anyám, apám, nagymamám, nagynéném, szóval az egész
család, én is
rajta vagyok a kis svájci sapkába, és azt a címet adtam neki, hogy visszanézek önmagamra. És először csak a képet festettem meg, de nagyon elégedettem voltam vele, mert nem éreztem, hogy benne legyen valami csavar, vagy egy olyan visszatekintés, ami kimozdítja ebből az álló helyzetéből. És akkor hát itt vagyok én, és akkor belerajzoltam önmagamat, mint aki a jelenbe, szinte jelen nem lévően a múltba vagyok. Szóval ennek van egy ilyen különös csavarja, mindig érdekelt ez a jelen és a múlt különös helyzete.
Hány éves voltál, amikor festeni kezdtél egyébként?
Hét.
Már 7 éves?
7 éves, kerek 7 éves.
De akkor már konkrétan festékkel, ecsettel,
onnan,
de nem vászonra.
Nem, 1960, ezt azért is tudom ilyen pontosan, mert most jöttem haza Szlovákiából, Érsekújváról, és az első mesterem, aki miatt festő lettem, most nyílt egy emlékkiállítása az Érsekújvári galériába.
Ki volt ő?
Kazai Sajó Péter, ő csak Sajó Péterként használta a nevét, eleinte használta Kazainak, hogy megkülönböztet, mert több Sajó Péter volt, és egy fantasztikus, szép kiállítást csinált Helena Markuskova, aki az igazgatónő, és nagy barátja a magyar művészetnek, ő csinált ezt a Pertus sorozatot, ahol egy magyar, egy szlovák művész, akkor az elszármazott, Magyarországra elszármazott szlovák művészeknek csinált kiállítást, ilyen volt a Luzsica Lajos bácsi, most a Péter bácsi, de előtte is több ilyen mesternek a munkásságát mutatta be, és szép könyvet, katalógust ad ki hozzá, a magyar médiár mindenfélét bemutatnak, de ezeket az elszármazott művészeket, akik tulajdonképpen ugye kitelepítés révén kerültek Magyarországra,
igen,
és most egyszerűen újból fölfedezte, és csinál nekik egy emlékkiállítást. Ott a helyieknek, a helyi kamera kint volt, vagy a helyi tévéállomás kint volt, de nagyon jó lett volna, hogyha egy magyar tévéállomás is kijön, és legalább ad róla hírt, hogy ilyenek történnek a világban, mert én is megdöbbentem,
de
hogy
micsoda. De ő rajztanárod volt az általános iskolában?
Hát ennek egy komoly története van, már elmeséltem egy pár szor, de ha nem mutatom a hallgatókat, akkor elmondhatom még egyszer.
Szerintem senki nem fogja unni. Én biztos nem.
Ez arról szól, hogy 1960-ban Tégi Festetics kastélyban dolgozott anyám, előtte apám is ott volt, mint pedagógus, és
anyukád mit csinált a kastélyban?
Akkor élelmezés vezető volt, de aztán később is pedagógusként dolgozott, és ott van egy hatalmas nagy tölgyfa, ami több száz éves a kastély mellett, és azt láttam messziről, ez egy meleg nyári nap volt, hogy gyerekek sereglenek ott fa körül, mondom, biztos verekednek, vagy birkóznak, azonnal rohantam oda, hogy mi lehet ott, és a legnagyobb megdöbbenésemre egy háromlábú széken egy idősebb úr a tájat festi. Hát ez számomra ez valami iszonyú erővel és döbbenetesen hatott, mert azelőtt ez nem volt ilyen. Ugyanilyen erővel hatott, amikor kongói diákok jöttek a faluba, és a betonúton, hogy jöttek, mi a kis fekete glotkatyánkkal kopaszon futottunk mellettük, és csodálkozva néztük, mert még akkor láttunk életünkben először színes embert, ez 1950-es években volt, és eljöttek a művelődési házba, hogy elhozzák a népek dalait, népük dalait, és akkor doboltak, énekeltek. Még kicsit
ebben is van festményed egyébként.
Volt, igen, megfogalmaztam, és lényeg az, hogy oda megyek, háromlábú széken fest az úr, és akkor minden csoda is három napig tart, gyerekek elszélettek, és én nem tudtam elszéledni. Ott álltam, néztem a csodát, ahogy a teremtés, az tényleg, ahogy teremt egy ember egy új világot, és egyszer csak ösztönösen megszólaltam, hogy tessék már jobban megnézni, a házak vörösese olyan, meg a fű is kicsit kékesebb, tessék jobban csak odafigyelni. Az öreg így hátrafordult döbbenten, azt mondja, ki lehet ez a hang, itt mögötte vékony hang, ugye? És akkor mindjárt bemutatkoztam, ki vagyok, mondom, édesanyám itt dolgozik, stb. Erre az öreg összecsukta a háromlábú állványt, vagy a széket, és azt mondta, na kisfiam, gyere, megyünk anyukádhoz. És amikor fölértünk, bekopogott az első emeleti szobába, és anyám jött ki, ilyen fehér köpenybe volt, jött ki, és összecsapta a kezét, mikor meglátott ott az öreg mellett, azt mondja, te jó Isten, már meg mit csinált ez a gyerek? És erre mondta az öreg, ne tessék félni, nem csinált semmit, de olyan dolognak voltam a tanúja, ami kevésszer fordul elő az ember életébe. Én itt leszek egy kéthetes művésztelepen, és hadd jöjjön velem a gyerek. Érdemesnek tartom, hogy jöjjön velem. És én, aki nem tudtam reggelente fölkelni, nagyon nehezen, én már 6 órakor ott voltam a műteremnek kinevezett gépállomási kis irodája előtt, és vártam, mint egy kis pulik, úgyhogy mikor nyílik az ajtó, és mikor jön az öreg. És akkor elindultunk Dégen, hajnali tájba. Emlékszem rá, hogy az asszonyok a káposztát kapálták, minden olyan rózsaszínes, párás, derengő volt, és fantasztikus volt, ahogy a tájba fölvillant egy sárga kendő, egy piros kötény, egy zöld ruha, és ahogy sorbot kapálták, mint egy ilyen sor színes csík, úgy mozogtak ott ebbe a finom, lebegő, különös hajnali tájba, és ez az öreg lázasan dolgozott, és festette ezeket a dolgokat.
És te?
És én ott álltam, és csodáltam, és néztem.
De te nem festettél még
ott? Nem, én csak csodáltam. Nekem a reszortom az volt, majd az később jön, amikor a lovakat festett az istállam, akkor nekem a legyeket kellett hajtani, hogy ő tudja nyugodtan dolgozni. De rengeteget lehet erről a két hétről mesélni, mert ez aztán meghatározta az egész életemet. Tulajdonképpen emiattam le. Emiatt lettem festő, egyébként az öregnek még volt egy felfedezetje, aki szintén a haláláig mindig vitte képet hozzá, képeit, és kérdezte a véleményt, és mindig úgy kérdezte, hogy mester, mit szól hozzá? Ez az ember volt Kondor Béla.
Aszta! Te is ismerted ezek szerint személyesen?
Sajnos nem, mert mikor mondta Almás Eladar, hogy gyere, menjünk a Bélához inni egy kicsit. Én nem mentem, mert már előző este engem már XY kollega már ottan különböző italokkal megítatott, és már nem akartam inni, és ezért nem mentem le, és utána nem sokkal, egy-két hónappal később meghalt. Ha én ezt tudom, persze, hogy megyek.
Tehát így indult a festői karriered, így, így. De ott már festettél is az alatt a két hét alatt?
Otthon kiadta feladatot az öreg, hogy fessem le macskánkat.
És én
tényleg nagy elánnal festettem.
És rögtön meg tudtad jeleníteni,
igen,
amit akartál?
Igen. Sőt, az egyik rajzomat el is kérte, azt mondta, hogy ő ilyen szépet hát régen látott, és haláláig megőrizte a 7 éves kori rajzomat. Egy vízhordó asszony, az van a képen. Ott mellettünk volt a parókia, a katolikus parókia, és akkor jött egy hölgy a kezébe két vödörrel, és hozta a vizet. És én ott az árokparton ülve ezt gyorsan lerajzoltam, fekete és piros rőtlivel, amit az öregtől kaptam.
Rődli?
Rőtli.
Az mi?
Kréta. Egy ilyen vörös kréta. Régebben még a Rubenszék is ilyennel festettek, és ez nekem egy érték volt, egy úrható radíra, ez a kétfajta kréta, és még papírt is kaptam hozzá, úgyhogy és ezt lerajzoltam, és akkor meglátta az öreg, azt mondta, ezt add nekem, ez nekem kell ez a rajz, és akkor most a haláláig, amikor rendeztük a hagyatékát, előbukkant és megvolt. Ott volt, őrizte a leveleimmel együtt.
Küld majd el a fényképet róla nekem, kérlek.
Jó.
Tehát akkor te már tudtad, hogy az életednek iránya van.
Így van. Ez én nem akartam már soha az életben lenni, csak festő.
Szüleid mit szóltak ehhez, hogy fogadták?
Hát ők ugye a zenei pályára szántak, hisz apámnak volt ez a nagy 200-tagú görög gyerekkórusa.
Ami görög?
Görög, mert ugye görög menekültek voltak a régi nevelőtthonban még a 50-es évek elején, és akkor őket tanították, és akkor ő csinált ebből egy 200-tagú nagy kórust, és azért estek el az országos hírtől, mert már megnyerték a megyei versenyt is, amikor elindultak volna a nagy országos versenyre, kiütött egy szembetegség, egy járványos szembetegség, amitől karanténba zárták őket, úgyhogy sajnos elestek ettől a nagy lehetőségtől.
Na, és te is énekeltél velük?
Hát akkor még kisgyerek voltam.
Ja,
nem, később énekeltem már az ő kórusába, és ők mesélték nekem, hogy amikor ott a dégen a nagyfák alatt sétáltak, anyám már nőtt a pocakja, és akkor elkezdték tervezni, hogy milyen operaénekes leszek, vagy zongorista, vagy zeneszerző. Ők abszolút zenei pályába gondolkoztak, de amikor aztán kisgyerekként is kiderült, hogy nekem mindenem a rajz és a festészet, természetesen maximálisan támogattak mindenben.
Ezek nagyon szép történetek. Igen. Gondolom, neked is azért fontos, mert hogy mindig visszatudsz menni ehhez a kezdőponthoz. Nem mindenki tudja visszakeresni, hogy honnan indult pontosan, hogy mi az, ami előkészítette
őt. Hát én ebből táplálkozom, mert ugye a Dégi tó partján, amikor ültem, fantasztikus élmény volt, mindig leültem a tópartjára, és figyeltem, ahogy a belezuhan a fény a tóba, és úgy megsokszorozza a végtelent, és ez egy ilyen csoda volt.
Hát és látszik is, hogyha igen. Valaki rámegy a Fehér László honlapra, akkor ott nagyon sok Dégi
vagy egy ilyen másik, nagyon szerettem a szénakazlakat, amikor ott voltak a kastély előtt, ott vágták le szénet, és nagy kazlakba rakták, és gyerekként szerettem oda rohanni, és úgy átölelni a nagy szénakazlat, és akkor benne volt a nap, a föld, az egész világ illata, meg az egész helyzete, és úgy olyan volt, mint az egész világot, meg a napot ölelném. Hát ez gyönyörű. És ezekből a képekből, ezekből az emlékekből, illatokból hihetetlenül lehet táplálkozni, mai napig is ezek éltetnek. Valami van, csak ezekbe merülök bele, és akkor mindenki nyílik újból.
Te történetmesélő ember vagy, és voltál mindig is, és én úgy is érzem, és úgy is látom a festményeiden, hogy azoknak mindnek van történet üzenete.
Igen.
Az nem jutott eszedbe, hogy írjál akár verset, akár novellát, vagy regényt.
Jelentek is meg verseim egy időben.
Igen?
Hogyne, persze.
Ezt látod, kihagytam,
jelentek
nem tudtam.
Jelentek meg is verseim, sőt, irodalmi újságba írásaim, de aztán úgy éreztem, hogy én csak a festészetbe tudok igazából kiteljesedni, de nincs elvetve dolog, mert már több kiadó mondta, hogy bezárnak az egy szobába, aztán írjak, és kiadják. Úgyhogy most legutoljára, amikor a 70 évesek lettek a művészek, akik 70 évesek lettek, azokat fölkérték, hogy írjanak pár sort az életükről, és hát ennek a kapcsán elkezdtem írni. És döbbenetes volt, hogy elkezdtem írni, és nem állt le a kezem, és ment automatikusan. Egyszerűen szinte nem is kellett gondolkodni.
És milyen minőségű lett az írás?
Leközölték, úgyhogy csak egy oldal, maximum egy oldal lehetett volna, és erre 5 oldal lett belőle, és leközölték.
Önéletrajz?
Önéletrajz ihletésű az első időszakból, amikor a Derkovics ösztöndíjas voltam, meg a pálya kezdi. Bocsánat, hogy mindig elcsuklik a hangom, ez azért van, mert a betegség Igen. óta maradt meg ez, hogy többször beszélek, és automatikusan elcsuklik,
Semmi
nem tudom,
baj,
hogy miért.
Úgyhogy
ez nem izgalom, meg nem is. Úgyhogy megírtam a Derkovics ösztöndíjas történeteimet, nagy sikert aratott. Úgyhogy, de ami fantasztikus volt, hogy nem okoz nehézséget, hogy én most kigondoljak valamit. Egyszerűen leteszem a kezem, és elindul, mint hogyha egy ilyen...
Te is csodálkozol rajta.
Én is csodálkozok
De
rajta.
De a festés nem így megy?
Hát a festés azért nehezebben megy, ami annyi, nem a festés megy nehezen, hanem maga, amíg eljutok arra a pontra, hogy kész a kép. Mert csak úgy festek, hogyha minden centiét már ismerem.
Előre fejbe,
én már megfestem ezeket a képeket, úgyhogy már könnyű dolgom van, amikor elkezdek festeni, mert már mindent tudok a képről. Már sokszor vannak is unott részek, akkor az már úgy unom, pedig bele kell tenni, mert automatikusan ezt bele kell festeni.
A színek vannak meg a fejedben,
minden,
a formák,
minden,
a téma, minden?
Minden.
Tehát látsz egy képet a hátsó agyadban, és azt veted a vászonra.
Így van. Sokszor hát éveket töprengek egy képen, mire elkészül. Van, amikor szinte azonnal, egy pillanat alatt kész van, de van, amikor 5-10 év múlva jön elő, az, hogy elterveztem egy képet, és 5-10 év múlva jelenik meg aztán vásznon.
Olyan is előfordul, hogy megjelenik a kép, amit a fejedben elképzeltél, de nem tetszik, eldobod, átfested, kitörölöd, vagy az azért nem fordul elő?
De elő szokott fordulni, és sokszor kiderült az, amit úgy eldugok, hogy ez nem jó, kiderül 1-3-4 év múlva, hogyha előveszi valami szakember, azt mondja, fú, de jó kép.
És te meg nem
És
tudod?
Én meg akkor abban a pillanatban nem éreztem, hogy ennek ez egy fontosabb dolog lenne.
Ez biztos egy borzasztó nehéz része ennek a fajta művészi...
Ez a legnehezebb, a megszülni azt a dolgot.
Nem csak megszülni, hogy tudni, hogy mi az, ami olyan, amilyet szerettél volna, és tudni, hogy mi az, ami nem tetszik neked magadból.
Igen.
Hát ezt ebben különbséget tenni, ehhez vajon mi kell? Egy belső béke, nyugalom, biztonság, magabiztosság, vagy valami intuíció, amiről nem is nagyon lehet beszélni?
Hát nem tudom, ez egy megfoghatatlan dolog az, hogy amikor megszületik a kép, az én is gondolkodtam rajta, például lehetek akár 40 fokos lázas, vagy beteg, vagy valami, elkezdek festeni, megszűnik minden. Megszűnik minden, egy olyan világban, egy olyan birodalomba csöppenek be, ahol csönd van, valami, csak én meg a vászon vagyok, és bármi történet körülöttem, nem érzékelem, csak a munkát, hogy megy a kezem, belenyúlok a festékbe.
Szóval ez más állapot.
Teljesen más. Valóságos transzba kerül az ember. Én azt hittem, hogy ez valami humbuk, vagy valami kitalálják az ikletet, meg ezeket a dolgokat, de nem, egyszerűen jön magától.
Akkor vegyük végig a te periódusaidat, hogyha ez nem okoz neked most problémát. Most, hogy készültem erre a beszélgetésre, volt alkalmam, hogy jó alaposan végignézem a honlapodon megtalálható teljes övrt. Tudom, hogy nincs fel minden, mert hát sok-sok ezer képed van, de van itt is azért jó néhány. És arra például én nagyon jól emlékszem, hogy a te felnőttkori indulásod az egy ilyen nagyon jelentős társadalom kritikai attitűdből született meg. Ez amikor a metró lépcsőn
mennek lefelé. De jó, hogy ezt mondod, mert most
lefelé.
Van egy nagy amerikai kiállítás sorozat, ami amerikai nagyvárosok múzeumban láthatók. Az a kép, amit én 22-23 évesen festettem 1975-ben, most ez a nagy sztárkép. Ez vonul végig Amerikába. Az Art Forum című lap is lehozta nagy méretbe. Nagyon sok jó kritikát kaptam rá. Egyszerűen most úgy betett így az amerikai köztudatba, és több visszajelzést kaptam. Például most utoljára egy művészettörténész hölgy interjúolt meg, hogy szeretne rólam egy nagy tanulmányt írni, meg a magyar művészetről, meg az európai művészetről.
Egy amerikai művészettörténész?
Igen, és hogy ad föl kérdéseket, hogy szeretné, hogy én válaszoljak, mert ő be akarja építeni ezt az új tanulmányába. Például már ez reflexió volt a mostani.
És nem egy ilyen kép készült, hanem van egy pandanya, ami ahol az egyikben felfelé, a másikban lefelé mennek, ugye a mozgó lépcsőn, talán
igen,
jól
igen, emlékszel? És milyen nehéz ügy volt ez, mert amikor ugye 75-ben megfestettem, én ezzel kihúztam a gyufát, úgyhogy...
Ezt akartam volna kérni, hogy meséld el ennek a körülményeit, mert tudom, hogy ez kifejezetten egy kritikai elemekből álló
az emberben van, muszáj megfesteni, meg különben belehal, hogyha nem festi meg, muszáj elmondani a véleményét, az igazságát, a hitét, mindent, vagy hát ez a mű, tulajdonképpen a művészetnek a feladata, hogy erről, ezekről a dolgokról beszéljen.
És hát valószínűleg csak így lehetett beszélni, igen, ezzel a hiperrealista eszközrendszerrel.
A Vörösmarty utcai a föld alatti megállójába fotózgattam ott, lejövő embereket, felmenő embereket, és a reggelente, ahogy mindig ment, ezt ott a főiskolánál van, amikor reggelente, amikor mentem, láttam a szürke, fáradt embereket, és mindenki olyan kedvetlen, olyan sötét színű az egész világ, és mondtam, hogy én ebből festek valamit. És először megfestettem egy ilyen 90x100-as körülbelül kis vászorra, amikor éreztem, hogy ebben sokkal nagyobb lehetőség van, és aztán egy 240x170-es nagy farostot lealapoztam, és aztán megfestettem. Döbbenetes volt, mert a kollégák, növendékek jöttek ott, és minden nap várták a fejleményeket, hogy hogyan alakul a kép.
Mm-hmm. Mert akkor nem volt divat még ez a típusú festészet.
Ez az erős, hiperrealista jellegű
szemlélet. Igen, tehát a fotó alapon, de
és ami fantasztikus volt, ugye megcsináltam a fotót is, ugye előhívtuk a kollégium laborjába, és ott voltak előttem ezek az aluljárók, a villamosok, és betettem a fiókba, a festőasztalon fiókjába, a műterembe, a harmadik emeleten, és nem tudtam velük mit kezdeni. Nem tudtam. De szép fotók voltak, de nem tudtam, hogy ezt megfestenem. Nem. Valami, amit meg akarok fogalmazni, az nagyon erősen hiányzik ebből az egészből, és akkor addig nem festem meg, amíg ezt meg nem találom. Mindig jött a kokasmesterségekkel, mindig ott ültem, és tényleg csak ezen törtem fejem.
Kokas Ignác volt a tanárod.
Igen, hogy hogyan fessem meg, és azt mondja, ti gyerek, már megint ott üldögesz, mondom neki, mester, hát nincs meg a téma, nem érzem, és addig minek fel. Hát itt a festőasztalot, föst meg, olyan gyönyörű ez. Hát én meg sose festettem ilyen festőasztalt, ezt én nem tartottam fontosnak.
Festőasztal?
Festőasztalomat, igen, amint festékekre, hogy ezt fessem le. Aha. És lényeg az, hogy ez volt olyan 9 órakor, nem mondom, hogy a mesternek ez a kérése, ott volt egy 120x100-as vászon, le is volt, vagy a farost le is volt alapozva, fölraktam az állványra, és mondom, jó, akkor megfestem is. A 10:30-ra jött be, ugye másfél órát festhettem meg, az alatt festettem le ezt az egészet, jön be, ugyanolyan melankolikusan, ugyanazon a helyen ültem, de ő nem láthatta, hogy már kész a kép, mert ő háttal volt a képnek, és azt mondja, már messzi, te az Isten, itt mondtam neked, hogy fessé már valamit. És akkor egyszer csak oda jön mögém, és akkor megáll, azt mondja, te, ezt mikor festetted? Hát mondom, most mesterre, mondta, hogy fessem rá, festesz. Te Isten, ez jobb, mint a Bernáté. És erre mondom neked, hát látja, mester, ezért nem festek ilyet. És erre beletúrt a hajába, és kirohant, becsapta az ajtót. Soha többet nem mondta, hogy mit fessek, vagy mi. És utána...
Bernátról nem volt nagyon jó véleményed a főiskolán.
De én szerettem, mert mai napig is egy nagyon
de nagy... De beleszólt, nem?
Igen,
mit csináltam?
Nagyon nagy mesternek tartottam. De ja, és akkor utána lejött a Népszabadságban vele egy nagy interjú Kokasról, azt mondja, van itt nekem egy olyan gyerek, aki úgy fest, mint a Velázquez, de képzeljék el, fotókat másol, most mit csináljak vele? És ezzel állandóan foglalkozott velünk, és egyszer a Vecsési Sándor jött be, éppen mester műtermébe, akkor még a mester nem volt benne, ott üldögeltem, és akkor jött be, és akkor bemutatkoztunk, és Szia. Maga a Fehér László? Mondom, én vagyok. Hát én azt hittem, hogy 2 méter magas, szőke, kékszemű, nagy, erős, izmos fiatalember, és elév jön egy ilyen alacsony fiatalember. Hát én nagyon megdöbbentem, pedig annyit beszélt magáról a mester, annyit beszélt magáról. Na lényeg az, hogy így, ahogy melankolikusan ott üldögeltem tovább, és nem jutott eszembe semmi, kihúztam a fiókomat, és akkor kivettem ezt az aluljáros fotót, és olyan ideges voltam, annyira, hogy majd szétrobbantam, földhöz vágtam, és ráléptem, és elkezdtem taposni.
Abból vannak ezek a tépet részei.
Taposni. És ahogy leléptem róla, ott volt előttem a kép, hogy meggyötörten, meggyalázva szinte, és összegyűrten, és azt mondom, megvan. Kész, nem kell tovább gondolkodni, megvan a kép. És akkor fogtam a fotót, mint egy modellt, és aztán megfestettem.
A szép
megfestettem ebben
fotót.
Nagy méretben. És azóta ez a kép egy világkarriert futott be, mindenhol kiállítják, és mind a magyar művészet egyik jelentős alkotását mutatják. A 22 éves festő növendéknek a munkája, ami után persze kihúztam a gyufát, mert azon elvittek katonának, úgyhogy nem kaptam továbbképzőt.
Bosszúból?
Igen, igen, hogy már én megértem, ez a gondolkodásmód, ez nem illik ide.
A célnak is volt benne szerepe? Hogy
azt én nem tudom. Azt én nem.
Fehér Lászlóval beszélgetek a Dobbszerdában, Kossuth Díjas festőművésszel, tulajdonképpen grafikai munkái is vannak, nagyon sok, de azért inkább festőművésznek nevezzük. Kinek most nyílt kiállítása, ahogy mondtam, a belvárosban, az Enspach galériában. Amikor visszaérkeztél a katonaságtól, hova folytattad az utadat?
Próbáltam megpályázni a Derkovics ösztöndíjat, mert hát ugye se jövedelmem, se keresetem nem volt, hogy kellett valami, amiből az ember ugye el tudja indítani a festészetet. Megpályáztam a Derkovicsot, nem kaptam meg, akkor megpályáztam, akkor leszereltem utána még egyszer, és akkor már megkaptam. Itt az az érdekes, hogy jött az első bemutatkozó kiállítás, és én iszonyú boldog voltam, hogy tényleg végre összeszedtem magam, és elindult egy erős folyamat, és akkor festettem az életképet, igen, az LT diptihont, a legjobb villamosokat, és nagyon boldog voltam, hogy na most tudok valamit mutatni. Iszonyú boldog voltam, hogy milyen anyagot tudtam beadni, ami azóta már idézőjelben művészettörténet.
Igen, hát belekerültél rendesen.
Igen, és ugye az intendársonyom a Kokas mester volt, és föl kellett menni az értékelés után, mert amint csak ő volt ott, mint mester, hogy mi a vélemény. És megyek fel a 3. emeletbe főiskolára, főiskolán volt ez a találkozó, és mentem a műtermébe, nagy boldogan, hogy na most akkor kapom a dicséretet, és kinyitom az ajtót, nála kopogtam, kinyitom az ajtót, és akkor már ilyen gyanúsan kicsit úgy a szemüvegét így lehúzta, és na gyere csak, gyere! No, nem tudtam elképzelni, mi ez a fogadtatás, és akkor bentem, leültem, te, ki neked ez az Aradi Nóra? Mondom, nem tudom, mester, nekem senki, mert azt tudom, hogy művészettörténész, de nincs vele semmi nexusom. De
akkoriban ő nagyon nem
művészettörténész. Tulajdonképpen nem volt semmi személyes kapcsolatom vele, csak azt tudtam, hogy egy művészettörténész, és tulajdonképpen jó könyveket írt a Mednyászkiról, meg a különböző témákról. Úgyhogy én szerettem az írásit, nekem semmi bajom nem volt vele. És azt mondja, te, ez kirohant ellenet, hogy azonnal meg kell vonni a Derkovicsot, milyen témák ezek, micsoda képek ezek nem idevalók, nem ebbe az országba, nem ebbe a társadalomba, és ordított.
De és vajon melyik képekre gondolt, a gazdátlan temető, egy zsidó
volt, ez is, ez is be volt adva például.
Vagy volt egy kép 58-ból.
Az is, ezek ismert képek
szocializmus
voltak.
Szocializmus kritikáját?
Leginkább olyan villamosokra voltak nagyon allergiások. Én nem tudom. Lényeg, azt mondom, hogy mester, nem tudom, fogalmam sincs, én megfestettem tudásom szerint, én örömmel hoztam ezeket a képeket, te azt mondja, megmondtuk a Nórának, hogy ez a gyerek iszonyú jó festő, ezt el ne vágd, legalább egyezünk meg abba, hogy megkapja az alapdíjat, és akkor megkaptam a 3000 forintos Derkovics ösztöndíjat, amit a többiek már 6000-et kaptak, vagy 5000-et, nem tudom mennyi volt a további kiemelt, én azt sose kaptam meg, mindenkitől vásároltak, és abba egyeztek meg, hogy tőlem a 4 év alatt soha nem fognak venni egy darab képet se. Na, ennek is meglett az eredménye, mert a 90-es években Berecki Lóránt hív a Nemzeti Galériából, de
ő volt a igazgató.
Te, hol vannak neked a korai képeid? Annyira hiányoznak, hát a hiperrealista képeid, hát tudom, hogy mennyit csinált. Hát mondom, én mindig behoztam ide hozzátok a 2 milliósra is, meg a Derkovicsra is, de mindig el lettem zavarva, hogy ezek nem kellenek.
És hazavitted őket.
És így elvittem, és most már külföldön van minden. Hát az nagyon kellene legalább egy aluljáros kép. Hát mondom, már csak egy van, és akkor a Nancy Brinker, Goodman, akkori nagykövet, amerikai nagykövet, már akkor megvette a képet.
Neki nagyon jó érzéke volt ahhoz, hogy
beállogasson. Nagyon szerette volna ezt a képet, és akkor mondtam neki, hogy már csak ez az egy van. Akkor beszélj vele, adjon, válaszol más, de ez kell a Nemzeti Galériának. És aztán beszéltem a Nancy-vel, és elmagyaráztam neki, hogy ha azért mégis a Nemzeti Galéria kéri, akkor az ember tiszta szívvel odaadja, és ő meg is értette.
Úgyhogy és így mit vitt helyette?
Mást választott, és már nem tudom, mert ő vagy 25 képemet annó megvett. Ezek után került a Nemzeti Galériába az aluljáró 2.
Arról sem szabad elfelejtkeznünk, hogy a 80-as években te nagyon határozottan fordultál a zsidó múlthoz, a zsidóság történetének feldolgozásához részben. Tehát ezek az Ünnep című képsorozataid, vagy a Diaszpóra, vagy
igen,
ugye?
Igen.
Ezekkel nyilván, amiről akkoriban a 80-as években sok szó nem eshetett.
Igen, nem örömmel vették, hogy ezekkel jelentkezem.
Hogy jutottak ezek a fejedbe?
10-12 évesen kezembe került egy századfordulós kalendárium, ahol az orosz zsidókról volt szó, és fotók voltak róluk, és ott nagyon rongyos, nagyon szegény, elesett, szakállas, pajaszos rabbik és emberek voltak, és döbbenetes volt, ahogy úgy kinéztek a kamerába, vagy fölnéztek a kamerába, és olyan volt, amikor találkozott a tekintetünk, igaz csak papíron, de olyan, mintha több ezer éve bennem lakoznának ezek a tekintetek, és egyszerűen valósággal megbabonázott, és azt mondtam, hogy ebből képsorozatot, képeket fogok festeni, és aztán utána tudatosan elkezdtem keresni azokat a temetőket, akiknek nem jöttek vissza hozzátartozói, és ezeket próbáltam feldolgozni, és ezek voltak az elhagyott temetők, ebből készült egy nagy sorozat. Terve van véve, hogy majd talán jövőre összeszedik ezt a nagy anyagot, zsidó tárgyú képeket, és ebből lenne egy nagy kiállítás.
Egyébként téged zsidó háttérrel neveltek, vagy jelentőség a gyerekkorodban?
Nem neveltek, egyszerűen ahogy az ember megérinti a festészet, ugyanúgy megérinti ez a világ is.
Tudtad kezdettől fogva, hogy neked van ehhez kapcsolatod?
Azt tudtam, hogy nekem ez fontos. Érdekes volt ez a titokzatosság, ezek az embereknek ez a viselete, ez a tekintete.
Mennyit tudtál róla, vagy mennyit lehetett otthonról kapni ebből?
Hát az egész úgy kezdődött, hogy első osztályos voltam, általános iskolás első osztályos. Automatikusan mondták, hogy benn lehet maradni hittanon. Hát nem tudtam, mi ez egy hittan, de benn maradtam. Ez volt egy református lelkész tartotta hittant, és fantasztikus volt, mert Mózesről, Ószövetségről volt szó, és én már jövő órára már mindent tudtam, visszamondtam, úgy már könyvjelzőt nyertem, és hát nagyon élveztem ezt a történelmi utazást, amikor egyszer csak egy hal kopogás volt az osztályteremben, és egyszer apám lépett be a szürke öltönyébe, és magához intett, hogy gyere, Laci, menjünk ki. És nem értettem hirtelen, azt mondja, nem járhatsz többet hittarra, mert engem megfenyegettek, ha még egyszer itt meglátnak, akkor kirúgnak az állásomból. Ő igazgató helyettes volt akkor az általános iskolában, és azt mondja, érts meg, ezt érts meg, hát én is nagyon sajnálom, de hát ez nem járhatsz. És engesztelés képe, hogy valahogy megvigasztaljon, fölvitt engem az első emeletre, a nagy előadói terembe, ahol egy kínai film ment, emlékszem rá, nagyon nagy vihar volt a filmen, és egy eső és egy kis madár vergődött ott az ágak között az erdőbe, és én csak ott ültem, és egyszerűen zokogtam, és úgy éreztem, hogy most valamitől meg akarnak fosztani, el akarják venni tőlem Istent, ezt az egész világot, úgyhogy nehéz volt.
Téged vallásosnak neveltek? a szülei?
Tulajdonképpen igen, igen, igen. Hát nem neveltek, de igen, neveltek, mondhatjuk
tehát
így.
Tehát az ünnepeket ti tartottátok, igen, templomba jártatok?
Egy ókorokor elmentünk, igen.
Tehát
igen.
Egy-egy alkalommal
igen, elmentetek. Egy-egy alkalommal elmentünk, igen. Én rendszeresen beszélgettem a Jóistennel mindig, kisgyerekként is, és fogadalmakat tettem, hogy jövőre jobb leszek, most mi jön elő ez a mondat, most egész más értelmezésbe, és fantasztikus volt, mert mindig megtörtént a csoda, mint kisgyerekként. Megtörtént velem mindig. Bármit mondtam, megtörtént.
Úgyhogy elhitted, hogy
de ez van valami olyan transzcendens erő működik az ember életében és felettünk, ami nagyon erősen befolyásolja az egész létezésünket.
És az mindegy, hogy az a zsidók által elképzelt
igen,
Isten,
egy
vagy
Isten van a világon, Söma Izrael, igen.
És az, hogy te zsidó vagy, annak volt jelentősége bármikor a te életed során? Tehát hát ez magad ebbe a közegbe?
Ezután az incidens után, hogy ugye már nem járhattam semmiféle ilyen fellekezeti dologba, akkor fölkerültem Pesten, én elkezdtem járni minden templomba, szóval én ugyanúgy leborultam a nagy Buddha előtt, amikor Koreában voltam, vagy végig simítottam a harangokat, mint ahogy ugyanúgy elmentem egy akármelyik nagy bazilikába, vagy egy református templomba, bárhova, zsinagógába. Számomra egy erő működik, egy az Isten. Úgyhogy ez nem függ a vallásoktól. A vallások azok csak polarizálódtak az ember életébe, mert ahány nyelvet beszéltek, amilyen törzsekhez vagy világba születtek bele az emberek, úgy kezdték értelmezni az egész világukat.
A feleséged Edith, azt hiszem az ő számára fontosabb ez a kérdéskör, vagy legalábbis én így tudom, lehet, hogy rosszul. Ő az, aki nagyon komolyan veszi, és nagyon tartja is azokat a kulturális és vallási szokásokat, amik a zsidóságot jelenti.
Igen, ők a századfordulón Przemyśli elől jöttek, Dobrovilból jöttek Lengyelországból, és telepedtek le Magyarországon, majd, hogy nem ortodox millió. Én emlékszem rá, hogy amikor még udvaroltam az Edithnek, és egy-egy ünnep alatt, amikor a nagy párnák ott voltak, és akkor reggelig folytak ezek az imák, nagyon mélyen, nagyon átszellemülten, fantasztikus élmény volt.
És ezért te nagyon jól tudtál azonosulni Edith révén, aki egyébként nagyon sok képeden szerepel gyönyörűen, szinte mindegyiken ott van.
És akkor kritikusok egy cinikusan megjegyzik, hogy a modell hiányban szenvedő művész mindig a feleségét festi.
Meg a gyerekeit.
Holott, ha megnézik a Rembrandt kezdve a Saskia képekig, vagy más nagy alkotóknak a képeit, ott vonul végig az élettárs, házastárs, feleségnek.
De nem is igazságosak, akik ezt mondják, mert te rengeteg olyan embert is megfestettél méghozzá nagyon élethűen a magad módján, a magad vonalaival, fehér vonalaival, akiket a művészvilág remekül ismer, legyen az Hence Tamás, vagy Tóth Endre, vagy Hegyi Lóránd, Bachmann Gábor.
Vujicic Stoyan.
Vagy Román György, akit nem tudom, hogy te ismerted őt? Láttad őt valaha? Mert ő korán meghalt ahhoz képest, hogy te találkozhattál volna vele.
Hát a lányát ismertem, a Katit, igen. És a festővel is találkoztam, amikor a Műcsarnokban volt a kiállítás, amit még a Jerger Krisztina rendezett.
Igen, aztán én
felvettem a Katival a kapcsolatot, és én elkezdtem gyűjteni Román György képeit. Soha nem felejtem el, visszatérve a kezdésre, Sajó Péter, akinek most kiállítása van Érsekújváron, ő vitte el a Fényes Adolf terembe, volt egy Román György kiállítás 67-ben, ha jól emlékszem, és fantasztikus volt, ott találkoztam először egy ilyen látásmóddal, ahol ilyen vastagon, pasztózusan, valósággal fölkente ezeket a dolgokat, és olyan álmok voltak, olyan víziók, amik odaszögeztek valósággal, és hogy mondom, ez egy fantasztikus értelmezése, új értelmezése a festészetnek, meg ennek ez egy új világlátás. Gábor Miklós tartott egy megnyitót, a Fészekben volt a Román Györgynek egy emlékkiállítása, és ott meséli, ott mondta a megnyitóba, hogy jó barátságban volt Román Györggyel. És akkor Román György mondta neki, hogy na, ma éjjel megint láttam egy álmot, én ezt úgy megfestem. Tehát ő mindig a saját álmait festette meg.
Nem festesz meg álmot?
Volt egy, de ez nagyon ritka.
Hogy jutottál ahhoz a döntéshez, hogy vas rajzokat készít?
Ez úgy keletkezett, hogy a 1990-ben Velencei Biennálé kapcsán, amint te is ott voltál, ugye sárga-fekete képekből lett volna, abból is lett
volt
a
is.
Nagy kiállítás, és amikor a Nérai Kati volt és a kurátora az anyagnak, és azt mondta, pont Londonban voltunk, akkor ott is nyílt egy kiállításom, és mondja nekem, hogy hát nagyon kellene még oda valami, nagyon kellene ott az apszis részbe valami
plasztikus, adja magát, szó, hogy középen is legyen valami.
Részről valamit oda kellene tenni. És fölmentünk a szállodába, és fogtam ott a szállodai lapokat, és elkezdtem ceruzával, meg tollal ott vázlatozni. Különböző tervek voltak, és éjfél fele egyszer csak úgy leesett a tantusz. Hát nem kell ezzel foglalkozni. Egyszerűen a festmények ki fognak lépni a térbe. És akkor jöttek ezek az átrajzolt figurák, aminek iszonyú sikere volt.
Hogy csináltad konkrétan, technikailag?
Megrajzoltam nagy kartonra.
Csak a körvonalakat.
A körvonalakat szépen, igen. És aztán a Dunai Vasműbe ezt kivágták nekem ott a munkások, és akkor ott voltam, amikor összehegeztettük, talpra állítottuk, és amikor kiállítottam Velencébe, akkor iszonyú nagy sikere volt. Egy nappal előbb már ott voltam, amikor állok ott közel a pavilonhoz, amikor egy dübögő lépéseket hallok, nem tudom, mi lehet ez, és oda nézek, hát a Ludwig a csokoládégyáros rohan felém.
Kinek a Ludwig Múzeumot köszönjük.
Igen. Jó napot, Fehér, jó napot kívánok. Kiék ezek a szobrok, vagyis a vasrajzok? Mondom, az enyémek. Na, most már az enyémek, mondta, és adja a kezét. És akkor kezet kellett vele fogni, és ez volt az
és
első
ott
mű.
Ott lábon megvette
ott
őket,
azon, nem alkudott értem. Semmit, ami árat, mondtam, kész, megvette.
Egy csodálatos történet jutott most eszembe rólad, hogy valamikor, talán ekkortájt lehetett, hogy külföldön nagyon nagy sikered volt, és úgy vásárolták meg a képeidet, vagy egy képedet, nem tudom, hogy egy autót kaptál. Tehát nem pénzt adtak, hanem egy autót, és mesélted nekünk, hogy az volt a baj, nagyon örültél neki, egy Citroën, de hogy nem tudtál vezetni.
Nem tudtam vezetni, és most ott állt az udvarod egy piros Citroën, és akkor jöttek a külföldi újságírók, és utána ezt fotózták, hogy a mester, aki nem vezet, de kapott egy Citroënt a műveiért.
Hogy hoztad haza?
Ezt oda hozták nekem. Hát.
Aztán megtanultál vezetni.
És aztán emiatt tanultam meg vezetni. Mondom, most már van egy autó, muszáj ezt vezetni. De és aztán megtanultam
ez
vezetni.
Ez egy szép ellentétel volt egy akkori festményedre. Tehát ezek a vasrajzok nagy sikert arattak, de nem váltál meg egyáltalán a korábbi tényleg egyedi ötleteitől a sárga-feketében vékony-fehér vonalak, vagy a rózsaszín, azt hiszem a kedvenc színed, ahogy mondtad, hogy a dégi estében vagy hajnalban a tó körül lévő fények színe, olyasmit jelenthetnek a színek a számodra, amik többek annál, mint hogy egy színes képet állítasz elő.
Igen, ezek sok tartalmat hordoznak, például ez rózsaszín, ez egy perzsián róz, ahogy ez rá van írva a festékre. Vásárolni mentem a művészellátóba, és ott láttam ezt a festéket, egy doboz festéket, és megérintett ez a szín. Úgy benne volt, minden benne volt, megfoghatatlanná vált, benne volt a levegő, benne volt egy matéria, szóval minden, és akkor ráadásul, amikor fölfestettem, nagyon édes, nagyon élesen mozgott az egész, hogy most ezt megmerjem festeni, nem merjem, ez egy óriási kihívás.
Igen, nem volt divatos szín a rózsaszín a festészetben.
Nem egy divatos dolog, és pláne még, hogyha gyereket is belefestek, hát ez nagyon veszélyes. És addig, míg azt mondtam, legyőzöm ezt az egészet. Ugyanígy voltam, amikor a gyerekeket festettem, ott is vívódtam éveken át, hogy
szabad-e
belemerjem festeni.
Szabad-e a gyerekeidet nyilvánosságra
hozni?
Nem
is az, hogy szabad-e, hanem hogy gyerek figurát fessek a képbe, hogy ez édes lesz, és ha penge élen mozog, akkor sokkal keményebben el lehet mondani egy tartalmat, mint hogyha valami konkrét, egyszerű helyzetet teremt az ember a vásznon. Ilyen éteri ez a mostani rózsaszínes, ebből láttam most itt a Enspach galériában is. Ugyanez volt a Velencei Biennálén a sárga feketékkel. Az első fekete, sárga-fekete kép a balkon volt.
Igen, azért különleges, mert a magányosság szimbólum. szimbóluma lehetne.
Emlékszem a kép születésére, már kicsit borongos délután volt, már sötétedett egy kicsit, és csináltam egy ilyen 50x70-es kis vázlatot, fölfestettem a vászonra, és éreztem, hogy ebben nagyon nagy lehetőség van. És nem volt előkészítve semmi, de ott volt egy 2 méterszer 250-es farost, ilyen gírbe-gúrba, ami nincs más, akkor erre fogok festeni, és nekitámasztottam a falnak, a műterem falának, és rétre felménve gyorsan fölfestettem a balkont. Hatalmas nagy sárga háttérrel.
Csak ez a sárga háttér is egy balkon
ez, van,
meg egy nő.
Ez a kicsit exaltált, fura, nem, anyósom, Edit édesanyja. Furán néz ebbe a világba, nem lehet tudni, hogy mi fog történni. Van egy ilyen bizonytalanság érzése. Szóval annyi lehetőséget rejtett magába, és amikor megfestettem ebbe a 2,5 méteres nagyságba, és akkor hátra léptem, már majdnem sötét volt a műteremben, és akkor éreztem, amikor elkezdett világítani ez a sárga, hogy itt most eldőlt valami.
És ez volt az első sárga képem?
Első sárga képem, és akkor elindult az egész sorozat, és ebből lett a Velencei Biennálé anyaga.
Azok a képeid, amikre már utaltam, a portrék, azok is eltérnek az általános portréfestészet szempontjaitól, azt hiszem, beszédesek, azokban is történetet látok, nem beszélve a híres füles sapkás önarcképedről. Kicsit olyan, mintha zene is szólna mögöttük, nekem legalábbis.
Igen, ez a füles sapka, ez is egy érdekes dolog volt, mert egyik ismerős Írországba vett egy sapkát, és ennek ilyen füle volt. Mondom, hát hol vetett ezt a sapkát? Ez valami szenzációs. Azt mondja, hogy Írországban. Fú, hát nekem kell. Itthon nem lehetett kapni a sapkát. És akkor elmentem, Kékgolyó utcában volt egy sapkakészítő bácsi, és lerajzoltam, hogy kellene nekem egy ilyen füles sapka.
Megvan neki a rajz? Milyen gazdag bácsi?
Nem, csak ott neki rajz. Akkor megcsinált, és akkor mentem a sapkákért, hát szenzációsak voltak, és mondom, hogy mennyibe kerül. Azt mondja, nem adna inkább egy képet helyette? Mondtam neki, hogy inkább kifizetem most ebben a pillanatban.
Nehezen adsz ki képet a kezedből, így hát, ellentételként?
De hát azért ez más volt az ellentételezés. Ebben műfajban 20 ezer forint volt ez a tétel, és akkor azért ez egy komoly kép, azért ez nem, ez a,
ja,
nem
20 ezer forint. Vigyázom.
Hazavittem, és akkor elkezdtem nézegetni ezt a sapkát, és így fölvettem. Ebben benne volt a történelem, benne volt minden, benne volt az a 40 évünk, amiben éltem, minden benne volt. És mondom, megfestem ezt, vállalni kell azért az embernek a korát, a világát, a helyzetét, amiben élt, és akkor fölvettem ezt a sapkát, ami ráadásul nagyon jó meleg, és télen hordom, és megjelentem vele. Hát iszonyú sikert arattam. Az volt az első, hogy a 2001-es nagy műcsarnoki kiállításomon a Nemzeti Galéria megvásárolta. Úgyhogy most a Nemzeti Galériában van az a kép.
Jól tették. Még röviden.
Igen.
Mindenképpen beszéljünk a gyerekeidről, különösen arról a gyerekedről, aki hát azt hiszem, hogy neked köszönheti, de ma már te is sokat köszönhetsz neki, azt a hihetetlen karriert, amit ő befutott művészettörténészként. Fehér Dávid az egyik legkeresettebb művészettörténész.
Fantasztikusan képzett. Hát rendkívül sok művészettörténeti dologról beszélgettünk, vittem a kiállítás nyitókra, hihetetlen memóriája van, és nyelvérzéke.
Rá kellett beszélni, hogy ezt a szakmát válassza, vagy az eléggé egyértelmű
nem,
volt?
Nem, ez valahogy jött magától. Talán még jobban remeg a képekért, mint én, hogyha lát egy kiállítást, képes a világ másik végére is elmenni, hogy megnézze ezt a kiállítást.
Hát mindent tud. Judit is próbálkozott hasonlóval, vagy őt nem annyira hát a művészet
Judit óriási színész tehetség volt, ráírtak darabot.
De nem lett színész Juditból.
Nem lett színész.
Miért?
Tanítónő lett. Ő kisleány korától mindig azt mondta, hogy tanítónő szeretne lenni. Apám tanár, anyám tanár, apámnak is a nagybátyja tanár, én unokatestvéreim
tanárok. Feleséged is tanít talán?
Feleségem nem.
Neked segít, és azt hiszem, hogy a te életedet csodálatosan tartja a kezében.
De miután feleségem lett, akkor csak velem foglalkozik, és ezt imádja csinálni. Rengeteget segít, mindenben nagyon sokat segít, és az első kritikusom ő.
Nagyon szépen köszönöm Fehér Lászlónak, hogy bejött a Klubrádióba. A mai műsorban Lantos Dániel, Loboda István, Král Kevin, Rózsahegyi Gábor, Csorba László,
Kovács Gabi,
valamint Mátyus László és Lőrinc Csaba segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket, a hallgatóknak köszönöm a figyelmet.
Én pedig a meghívást köszönöm.
A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt, viszont hallásra.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.